Elkezdtük már a szellemi vezetésnek az öt módját tanulmányozni az elmúlt időszakban, és ebből kettővel foglalkoztunk, azzal, hogy Isten vezet minket belső bizonyosság által, tehát, hogy tudom a bensőmben, egy bizonyosságom van, és vezet a saját szellemünk hangja által, az a hal kis hang által, amit lelkiismeretnek hívunk, mikor ugye valamit eltévesztünk, akkor megszólal a lelkiismeretünk, hogy hú, ezt nem kellett volna például mondanom, vagy megtennem, ugye? Tehát ezzel a kettővel foglalkoztunk az elmúlt időben. A mai napon két vezetési módról fogok beszélni, tanítani. Arról, hogy Isten vezet a Szent Szellem hozzánk szóló határozott hangja által, tehát a Szent Szellem hangjával foglalkozunk, és a vezet minket a profécia által is. Tehát a szellemi vezetés öt módját kezdtük el tanulmányozni. Ez lesz a szellemi vezetés öt módjának a második része. A Szent Szellem hangja különbözik a mi saját szellemünknek a hangjától. A Szent Szellem hangja, ugye a mi szellemünk hangja az halk, a Szent Szellem hangja viszont annyira erőteljes és határozott, hogy azt hiszed, hogy valaki a hátad mögött megszólított. Tehát hátra nézel, hogy kiszólított meg, azt nincs itt ott senki. Tehát olyan erőteljes hangja van. Nagyon szeretem a Bibliából, az írásból a példákat és a történeteket, és nagyon jó történet az 1 Sámuel 3-as fejezete, 1 Sámuel 3. Először az egész 3-as fejezetet fogjuk venni, de először az 1-től a 11-ig veszük. Tehát ebben megláthatjuk, hogy a Szent Szellem hangja erőteljes, és általában, amikor ez a hang megszólal, és körülnézel, nem lát senkit, hogy kiszólított meg, általában ezt egyedül csak te hallod. De van rá példa, hogy más is hallja, majd azt is fogom mondani. Tehát az 1 Sámuel 3-ban az 1-től 11-ig olvasom én az egyszerű fordításból. A fiatal Sámuel Éli felügyelete alatt részt vett az örökké való szolgálatában. Abban az időben ritkán érkezett kijelentés vagy látomás az örökké valótól. Éli ebben az időben már nagyon idős volt, és látása annyira megromlott, hogy szinte vak volt. Történt egy este, hogy Éli lefeküdt aludni. A mécsesek égtek Isten méstartójában, az örökkévaló házában, ahol a szövetségláda volt, és Sámuel is lefeküdt aludni. Ekkor az örökkévaló szólította. Sámuel, Sámuel! Ő felelt. Igen, jövök! És azonnal az alvó Élihez futott. Itt vagyok, uram, mert hívtál. Nem hívtalak, fiam, menj csak vissza aludni, mondta neki Éli. Sámuel visszament a fekvőhelyére, de az örökkévaló ismét szólította. Sámuel! Ekkor a fiú fölkelt, és megint Élihez szaladt. Itt vagyok, uram, mert hívtál. Nem hívtalak, fiam, menj vissza aludni, mondta Éli. Sámuel ugyanis még nem ismerte az örökkévalót, aki ezt megelőzően még nem szólt hozzá közvetlenül. Az örökkévaló harmadszor is szólította Sámuelt, aki megint Élihez szaladt. Itt vagyok, uram, mert hívtál. Ekkor Éli végre felismerte, hogy az örökké való szólítja Sámuelt. Menj csak vissza, fiam, és feküdj le. Ha ismét szólít, így felelj neki. Szólj, örökké való, mert szolgád figyel rád. Sámuel visszament a helyére, és lefeküdt. Az örökké való ismét megállt Sámuel mellett, és szólította, mint az előtt. Sámuel, Sámuel! A fiú így felelt, szólj örökkévaló, mert szolgád figyel rád. Az örökkévaló ekkor ezt mondta. Lásd meg, Sámuel, hamarosan olyat teszek Izraelben, hogy mindenkinek belecsendül a füle, aki hallja. Eddig olvasom az első részt. Tehát Sámuelnek a Szent Szellem erőteljes hangon szólt. Tehát hallható hangon, amit nem tudott hova tenni, mert még addig nem hallotta ezt a hangot, nem hallott még Istentől. Azt hitte, hogy ugye az Éli főpap szólítja őt. Tehát létezik olyan, hogy a Szent Szellem szól, és ez több helyen is megtalálható a Bibliában egy ilyen eset. Például, amikor Saulnak is szólt, ugye, hogy Saul, Saul, ott viszont hallották a többiek, csak nem láttak senkit. De van egy, az volt a Cselek 9.4-ben, a Péternek, amikor szólt, azt pedig a 10.19-ben találjátok meg. És Kenneth Hagenhez is szólt az Úr. Szólt az Úr méghozzá a Szent Szellem vezetés közben, autóvezetés közben, és teljesen ledöbbent azon, hogy rajta kívül senki se hallotta. Tehát ő is körülnézett, vagy kérdezte többieket, hogy hát ki szólt, és nem szólt hozzá senki. De ez nagyon ritkán fordul elő, mert nem ez a szokásos módja Isten vezetésének. Tehát nem ez a szokásos módja. Amikor nem figyelünk a belső bizonyosságra, tehát Istennek kell tennie valamit, mert amikor nem figyelünk a belső bizonyosságra, vagy a szellemünknek a hangjára, akkor Isten határozottabb hangon szól. Tehát figyelmeztet Isten valamire. Tehát ugyanis a szellemi vezetésekben van egy fokozatosság. Például vegyük, amikor a gyerekeink kicsik voltak, nem csecsemők, nagyobbak, amikor már értelmesek voltak, ugye? Ott is volt egy fokozatosság, amikor incselkedtek, azt rájuk szóltunk, ugye? Akkor volt az, hogy, hogy látszottunk először, hogy ne csináld ezt, légy szíves, ne csináld ezt, ugye? Szóltunk neki másodszor már, amikor ugyanazt megcsinálta, a kutya fáját hiába szólok te neked? Mert tudod, hogy mit szabad és mit nem. És akkor harmadikra pedig egy erőteljesebb hangon szólunk, ugye? És szinte rákiabálunk, hogy édes fiam, mit mondtam neked? Ugye? Tehát vannak fokozatok ebben is. Ez csak egy példa ahhoz, hogy milyen a vezetési mód három fajtája itt. Tehát fontos, hogy erre ráfigyeljünk szellembe, hogy melyik mihez tartozik. Tehát amikor a saját szellemünkről van szó, vagy a Szent Szellemről van szó. Híres szolgálók is azt tapasztalták a szolgálatuk alatt, hogy valahányszor Isten valamilyen látványos módon, tehát például hallható hangon szólt hozzájuk, és ez akkor történt meg, amikor egy igen nehéz út előtt álltak, egy megpróbáltatás előtt. És ha Isten nem szólt volna hozzájuk ilyen hangsúlyos módon, akkor nem sikerült volna megállniuk a megpróbáltatásokon. Tehát Isten figyelmeztet ezzel a Szent Szellem, amikor határozott hangon szól. És amikor egy ilyen határozott hangot hallasz, akkor az a Szent Szellem hangja. Amikor a Szent Szellem szól hozzánk, annak az a célja, hogy elsősorban, ahogy mondtam is, hogy figyelmeztessen bennünket a veszélyre. És ezáltal elkerülhessük azt a helyzetet, vagy felkészülhessünk arra a helyzetre, hogy át tudjunk rajt menni. Tehát a figyelmeztetés azért jó, mert nem méri váratlanul az illetőt, és így kitartóan át tud menni a megpróbáltatáson. A Szent Szellem úgy akar megvédelmezni minket, hogy szól hozzánk, amellyel egy bátorítást és kitartást ad. De van olyan is, hogy az emberek mindenféle hangot hallanak. Ugye? Hangokat hallunk. Én hallottam egyszer az ördögtől hangot, nem nekem szólt, csak visított, ugye ezt elmeséltem a múltkor. De vannak, akik hangokat hallanak, és sok hang van kint a világban. Ahogy olvastam ezt, és tanulmányoztam Kenneth Hagennek ezt, hogy hogyan vezet Isten szelleme, abban le van írva, hogy Kenneth Hagen is azt mondta, hogy először ő hozzá is az ördög szólt. Sőt, van egy olyan ismerősöm, hogy ő hozzá is az ördög szól, és vágyik a hangra. Pedig nem szabad kívánni a hangokat. Vágyik a hangra, és várja, hogy szóljon neki, és olyanokat szól neki, hogy vágja el az ereit, meg vegye be a gyógyszereket. Ilyeneket szól hozzá. És az nem a Szent Szellem. Úgyhogy nagyon vigyázni kell, mikor meséltel, pásztor is szokta mesélni azt a történetet, amikor ugye azt mondta egy embernek az ördög hangja, hogy öld meg a papot.
Igen. Igen.
Tehát vannak hangok a világban. Vannak hangok, és egy nagyon jó fordításban megtaláltam az 1 Korintus 14.10-et egy raffai fordításban, ahol meg is írja ezt bizonyíték, hogy hangok vannak a világban, az 1 Korintus 14.10. Például a hangoknak milyen sokfélesége van-e világon, és közöttük egy sem értelmetlen. Tehát sok hang van kint a világban. És meg kell vizsgálnunk ezeket a hangokat, hogy egyezik-e az Úr igéjével. Mert más hang is van kint a világban. Ugyanis Isten szelleme és Isten igéje azok mindig összhangban vannak. Tehát ha az igével nem egyezik meg, akkor felejtsd el. Tehát ha hangot hallasz, azt meg kell vizsgálni az igében. Ugye az ördög nem akarja, tehát mi van írva az igében? Ne ölj, ne lopj, ne pusztítsd magad, ugye? Az ördögtől jön akkor, amikor azt mondja, őrd meg a papot. De mit mond Isten igéje? Ne ölj. Tehát nagyon jó példák vannak erre. Mert ugye hangok jöhetnek Istentől, és jöhetnek az ördögtől. És bizony, ad neked az ördög hangokat, ha nagyon kívánod. Ami elvezet oda, ahova nem szeretné menni. És nem szabad kívánni. Olvastam egy történetet ebbe a könyvbe, hogy egy házas pár élt, és már elmebeteg volt a nő, és mindig hallott hangokat. És nem akart ezektől a hangoktól megszabadulni. És a férje már elvitte, nem tudom, hány gyülekezetbe, hány szolgálóhoz, hogy imádkozzon érte. Hogy ha nem akar ő megszabadulni azoktól a hangoktól, addig nem tud vele mit kezdeni, imádkozhat érte, ha ő nem akar azoktól a hangoktól megszabadulni.
Kívántam.
Igen, kívánta a hangokat, és ugye az ördög ad olyan hangokat, amit ugye nem kéne. Igen, úgyhogy erre nagyon, tehát nagyon figyelni kell arra, hogy nem szabad kívánnunk ezeket a hangokat. Tehát óvatosnak kell lennünk, hogy milyen hangot követünk, mert nem biztos, hogy minden a javunkra válik, és nem biztos, hogy ez az Úrtól van. Tehát nagyon fontos összevetni az igével, Isten igéjével, és ami nem egyezik az igével, azt vesd el, mintha nem is hallottad volna. Tehát a Szent Szellemről még a következőket is tudnunk kell. A János 16.13 azt írja, amikor azonban eljön az igazság szelleme, elvezet majd titeket a teljes igazságra. Mert ő nem saját magától beszél, hanem azt mondja, amit hallott, és előre megmondja nektek azokat a dolgokat, amik történni fognak. Amen. Ebben az ige versben Jézus több dolgot is mond a Szent Szellemről. Azt mondja először is, elvezet majd titeket minden igazságra. Tehát a Szent Szellem vezetni fog minket, és vezet is minket, és útba is igazít minket. Mert a következő, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Tehát a Szent Szellem igenis beszél. Amit hall az atyától, azt fogja szólni a szellemedhez, mert a Szent Szellem a szellemedben lakik. Ugye ezt tudjuk. És ezért ott beszél hozzád. Nem egy kívülről jövő hang, hanem az belülről jön. A harmadik dolog, a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Tehát a Szent Szellem egyrészt meg fogja mutatni nekünk a jövő eseményeit úgy is, ahogy Isten igéjében be vannak írva, úgy is. Másrészt megmutathatja olyan jövőbeni eseményeket is, amelyek nincsenek megírva. Mert ugye új szövetségben élünk, Szent Szellem az benne van a szellemünkben, és új dolgokat is mutat. Újakat is mutat. Például megjelenthet egy olyan dolgot, hogy például baleset. Hogy a balesetet hogy tudjuk elkerülni. Például van nem egy példa, hallottunk már olyat, hogy megmutatta a Szent Szellem, hogy egy óra múlva induljak el az útra. Mert akkor megelőzök. Meg nem esek bele abba a balesetbe, lehet, hogy velem esne az a baleset. Tehát, hogy előbb vagy később induljak el, és melyik útvonalon menjek. Mert ide a gyülekezetbe is eljöhetek a Dózsa-György utcán keresztül, eljöhetek a Rákóczi utcán keresztül, eljöhetek a főútvonalon keresztül is. Elmehetek a temető fele is, arra is el tudok jönni. Lehet, hogy a Szent Szellem azt fogja mutatni, hogy a temető fele menjek, ne a Dózsa-György utca fele. Mert lehet, hogy épp ott összeütköznék valakivel. Nem lehet ezt tudni. Tehát van ilyen. Tehát a Szent Szellem mutat ilyeneket. Tehát a Szent Szellem így készít fel bennünket a váratlan dolgokra. Ezt tudni kell. És ez a rész szólt a Szent Szellem hangjáról. Most a negyedik szellemi vezetés, negyedik fajtája, amikor profécia által vezet az Isten. Itt nagyon figyeljetek, és azért nem is vesszük az ötödik részét a szellemi vezetésnek, mert elég nehéz megérteni ezeket is, amit ma tanítok. Eléggé oda kell figyelni ezekre a dolgokra, még nekem is. Tehát a szellemi vezetés negyedik fajtája, amikor a profécia által vezet az Isten. Az egyik profétai szolgálat a profécia ajándéka, mint szellemi ajándék. Ez minden szent szellemmel teljes hívőnél működhet. Tehát a szellemi ajándék, ami a 1 Korintus 12-ben fel van sorolva 9 szellemi ajándék, az minden újjászületett hívőnél működhet. És az 1 Korintus 12.4-ben hangzik el, 1 Korintus 12.4-ben hangzik el, hogy a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a szellem. Tehát különbség van köztük, de ugyanaz a szellem. Tehát, és a 9 szellemi ajándék között szerepel a profécia ajándéka. Majd vissza fogok erre még utalni, hogy megértsük jobban. Az 1 Korintus 12.10-ben, ott olvashatjuk a profécia ajándékát, némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek menei, másnak pedig nyelvek magyarázata. Tehát ebben van leírva, hogy a profétálás, némelyiknek profétálás. A másik profétai szolgálat pedig a profétának a hivatala. Tehát az a profécia ajándéka volt, ez pedig a profétának a hivatala, amely csak azoknál működik, akiket erre elhívott és felkent az Isten. Tehát ebben működik a profétai szolgálatban, úgy, mint ahogy én pásztorként működök. Tehát a profétai hivatal azt jelenti. Mert az Efézus 4.11, az Efézus 4.11-be is bizonyítja ezt. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Tehát itt vannak a szolgálati ajándékok. A proféta hivatala ebbe benne van. A két profétai szolgálat között, tehát a profécia ajándéka és a proféta hivatala, kicsit száraz ez a tanítás, de meg lehet érteni, hiszem azt, azért utalok vissza mindig. Tehát a profécia ajándéka és a proféta hivatala között van különbség. Hát különbséget kell tenni. Nézzünk hozzá igéket. Az 1 Korintus 14.1 azt írja, 1 Korintus 14.1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Tehát a szellemi ajándékok között ott van a profétálás ajándéka, tehát a szellemi ajándék, és Pál biztat minket arra, hogy kívánjuk ezeket az ajándékokat, kívánjuk például azt, hogy profétálhassunk. Ezt a Szent Szellem minden újjászületett hívőnél működésbe hozhatja. Pál a következő igében a proféta hivataláról beszél, mint szolgálati ajándékról, amit nem mindenki kap meg. Az 1 Korintus 12.29-ben találjuk meg hozzá az igét, amit egyszerű fordításban fogok olvasni. Az első sorát, 1 Korintus 12.29. De nem mindannyian apostolok, nem mind proféták, nem mind tanítók, igaz? Ezt írja az ige. Ez a proféta hivatalára utal. Na most elmondom, hogy jobban megértsétek a kettő közötti különbséget. Tudnunk kell azt, hogy a szellemi ajándékok, ami a 9 ajándék, az csak a Szent Szellemmel betöltekezett hívőknél működik az új szövetségben. A proféta hivatala viszont az Ószövetségben már működött, mert proféták könyvei vannak megírva, tehát az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is működik. És elmondom, hogy mit jelent a kettő közötti különbség még. Tehát nem azonos a profétálás szellemi ajándéka a proféta hivatalával. Nem szabad a kettőt összekeverni, de a hívők nem minden esetben tudnak különbséget tenni. Tehát ezt többször kell tanulmányozni, hogy értelmünk legyen belőle. Tehát ha valaki szellemi ajándék által profétál, az még nem azt jelenti, hogy ő a proféta hivatalában áll. Tehát aki szellemi ajándék által profétál, mint újjászületett szent szelleme betöltekezett hívő, az nem azt jelenti, hogy a proféta is. De a proféta tud szellemi ajándék által profétálni. Tehát önnála megvan a profétálás ajándéka is. Tehát működhet még mellette neki a tudásszava, az ismeretszava és a szellemek megkülönböztetése is. Tehát többféle módon tud működni. Mi a különbség a két profécia között? Például, ha egy profétától kapsz proféciát, vagy olyantól, aki a profécia szellemi ajándékában működik. Mi a kettő között a különbség? A profécia szellemi ajándéka, itt a következő magyarázat, buzdításra, bátorításra, épülésre és vigasztalásra szolgál. Ha valaki a szellemi ajándékot használja, tehát a profétálás szellemi ajándékát. Az 1 Korintus 14.3-ban meg is van ez írva. 1 Korintus 14.3. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Tehát ez a profécia ajándéka. A proféta által adott profécia pedig előremutatja a jövőt. Tehát egy jövendőt mutat. Ez a kettő között a különbség. Tehát aki csak a profécia ajándékában működik, az nem tud a jövőre profétálni. Igen. Csak a proféta.
Igen.
Tehát ez a különbség a kettő között. És most folytatjuk, hogy mit mondott tovább Sámuelnek az Úr. Jó? Folytatjuk az 1 Sámuel 3-ban a 12-től 21-ig. 1 Sámuel 3-ban a 12-től 21-ig. Beteljesítem, amit korábban már megmondtam Éli családjáról, semmit el nem hagyok abból. Megmondtam Élinek, hogy örökre meg fogom büntetni a családját, azok miatt a bűnök miatt, amelyekről neki is tudomása volt. Jól tudta, hogy a fiai gyalázzák az örökkévalót, mégsem állította meg őket. Ez is az egyszerű fordításból van, mert jó, meg lehet így érteni. Emiatt megesküdtem, hogy Éli családjának bűneit sohasem lehet jóvá tenni, sem véres áldozattal, sem lisztáldozattal. Sámuel reggelig a helyén feküdt, majd fölkelt, és kinyitotta az örökkévaló házának ajtóit. Élinek azonban félt megmondani, amit az örökkévalótól hallott. De Éli előszólította Sámuelt. Hol vagy, fiam, Sámuel? Itt vagyok, uram, felelte a fiú. Mit mondott neked az örökkévaló? Kérdezte Éli. El ne titkold előlem. Vigyázz, mert Isten megbüntet, ha nem mondasz el mindent, amit tőle hallottál. Hát ekkor Sámuel mindent elmondott Élinek, nem titkoltál semmit. Éli így szólt. Ő az örökkévaló. Tegyen úgy, ahogy jónak látja. Sámuel felnövekedett. Az örökkévaló vele volt, és gondja volt arra, hogy amit Sámuel profétált, az be is teljesedjen mind. Ezért megtudta egész Izrael népe, Dántól Bérseváig, vagyis az egész országban felismerte, hogy Sámuel az örökkévaló megbízható profétája. Ebben az időben az örökkévaló újra meg újra megjelent Silóban, és üzenetei által kijelentette magát Sámuelnek, aki Silóban lakott. Amen. Tehát Sámuel egy jövőre mutató proféciát kapott Istentől, Éli családja számára, akik ugye örökös papi elhívást kaptak, ugye? Az Isten rendelése volt. De Éli főpap fiai romlottságban éltek. El lehet olvasni az egész részt. Romlottságban éltek, és nem akarták betölteni az elhívásukat. Tehát nem akarták. Gonosz életet éltek, gonosz dolgokat cselekedtek, Ellopták az Úrnak járó áldozatokat, és nőkkel éltek együtt a templomban. Tehát ott bujálkodtak, és rossz dolgokat tettek. Ezzel meggyalázták ugye Isten templomának szentségét. Ugye az Ószövetségben kézzel épített templomokban volt, meg sátrakban volt Isten temploma, ugye ezt tudjuk. És ezt meggyalázták. Isten figyelmeztette őket, hogyha ezt folytatják, büntetés jár érte. És mivel Éli eltűrte, tehát nem szólt nekik, és nem ütötte a vasat, ezért tehát eltűrte fiai kicsapongásait, és nem távolította el őket a szolgálatból, ezért Isten ítéletének kellett reáluk szállnia. Hát ez így történt abban az időben. Sámuel az proféta volt, olvastuk az igében, hogy Sámuel proféta lett, ugye.
És hát egy nagy proféta.
Nagy proféta lett, igen. Megbízható proféta, azt kerestem most az igében. Tehát egy megbízható proféta volt. Tehát tisztán hallott a Szent Szellemtől. Vagyis Istentől. Tehát a proféták már a jövőre profétálnak, ahogy sok mindent megprofétáltak az Ószövetségben is a híres proféták. Igen, tehát abban az időben a profétákon keresztül mondták meg a népnek, hogy mit kell tenniük. És a jövőre profétáltak. Ugye tudjuk a proféciákat, mert megjövendölték a messiás eljövetelét is. Ha csak ezt az egyet mondjuk, ez a legnagyobb profécia. És az utolsó rész következik. Ha a profécia hivatalában álló szolgálótól kapsz proféciát, az a jövendőt is megmutathatja, mert ugye egy profétánál az Új Szövetségben működik a profétálás ajándéka is. Tehát a jelen időt is, a jövő időt is, és a megoldásra váró problémád módját is megmutathatja. A profécia szellemi ajándéka, ahogy olvastuk, buzdításra, bátorításra, épülésre és vigasztalásra szolgál. A személyes proféciákat, itt figyeljetek, a személyes proféciákat azt szerint kell megítélned, hogy mi van a saját szellemedben. Ha valami nincs ott a saját szellemedben, amit neked profétálnak, akkor azt ne fogadd el. Akkor ne fogadd el azt a személyes proféciát. Tehát nagyon meg kell vizsgálnod a proféciákat. Fontos, hogy felismerjük azt, hogy a szellemi dolgokat is lehet helytelenül alkalmazni. Hogy miért? Ezt is elmondom. Ugye, mert hisszük azt, hogy ami szellemi, az Istentől jön, és az minden tökéletes. És ami Istentől jön, az tökéletes. Ami Istentől jön, tökéletes is az. Csak az az edény, amin keresztül jön. Ugye az az edény, ami testünk. Az nem tökéletes, amit testünk, ugye? Tehát Istennek a dolgai tökéletesek, és Istentől jövő profécia tökéletes, csak az edény, aki átadja, nem vagyunk tökéletesek teljes mértékben. És nem mindenkinél működik teljes mértékben, ugye ez a profécia. Ugyanis mi testben élünk, vannak érzéseink. Van értelmünk, és bizony, mielőtt kimondjuk a szánkon, abban már benne van a mi személyiségünk is. Tehát ezt kell tudni. Ezért nem vagyunk tökéletes edényei Istennek. Tehát ha kapok egy proféciát, ez a másik dolog. Tehát ez az első, a személyes profécia volt. Ez a másik, hogyha például én kapok egy proféciát valakivel kapcsolatban, mondjuk ha működne nálam a profécia ajándéka, és kapok valakivel kapcsolatban egy proféciát, és ha őt én ismerem, és tudom, hogy mi a problémája, milyen helyzettel áll szembe, akkor az arra hatással lehetnek az én érzéseim. És az én ismeretem, hogy én ismerem őt, és hogy milyen helyzete van, és hogy megenyhül a szívem, meg stb. Tehát ilyen személyes proféciát, tehát ilyen proféciát másnak nem nagyon tudunk mi adni egymásnak, mert ismerjük egymást, tudjuk a helyzeteiteket. De mikor a dán fiúk itt voltak, és azok adtak proféciát, az egy más dolog. Ők nem ismernek minket. Próbálom megmagyarázni érthetően. Igen. Tehát, mert hogyha én ismerlek téged, és az érzéseimre hagyatkozom, akkor ezáltal besegítek Istennek azzal, hogy hozzáteszem még az én gondolataimat is ahhoz a proféciához. Tehát ami emberen keresztül jön Istentől, az nem biztos, hogy tökéletes. Ezért a proféciát is meg kell vizsgálni az ige tükrében, és az az igével összhangban van, akkor fogadd el csak. Ez meg nagyon fontos, hogy ne alapozzuk a proféciákra az életünket.
Így van.
Nagyon jó, ha kapunk proféciát, de ha elmegyünk valahova, és tudjuk, hogy profétálni fognak felettünk, ne az legyen kimondottan a vágyunk, ne arra alapozzuk az életünket, ne a proféciákra, hanem az életünket Isten igényére alapozzuk, mert az az igazság. Ne a látásokra, ne a hangokra, ne a proféciákra építsünk, hanem Isten igéje adja meg az útmutatást az életünk minden területén. Amen.
Amen.
Amen. Dicsérjük ezért az Urat.